köszöntök én is mindenkit. És a mai témánk ugye az volt meghirdetve, hogy hol a helyem, életutak. És ha azon gondolkodunk, hogy hol a helyem, és a Bibliára gondolunk, és felmerül ez az idézet, hogy valaki helyet készít nekünk, Jézus helyet készít nekünk, akkor milyen helyre gondolunk, hogy hol lesz ez a helyünk? Hol lesz ez a hely? A mennyben. A mennyben lesz ez a hely. De, igen, de ki az, aki hisz abban, hogy a Földön is van egy helye, amit Jézus készített neki? Hát ahhoz, hogy meggyőzzelek benneteket, egy elemelt idézetet olvasnék ehhez. Amilyen biztos, hogy a mennyben megvan a hely, amelyet Isten nekünk készített, olyan biztos az is, hogy a Földön van olyan feladat Isten szolgálatában, amelyet személy szerint nekünk kell elvégeznünk. És ugye könnyű talán abban hinni, hogy a mennyben van egy helyünk, és tényleg nagyon várjuk, hogy oda kerülhessünk, de fontos az, hogy erre is gondoljunk, hogy vajon a Földön milyen feladatot bízott ránk Isten. Egy rövid példázatot, ha megnézünk, 2-3 versből áll, Márk 13:34-36-ban. Előtte olvasunk ugye eseményeket, hogy mik fognak bekövetkezni Jézus eljövetelekor, illetve azt megelőzően. És van egy rövid példázat, ami azt mondja, hogy úgy, mint az az ember, aki messze útra kelve házát elhagyván és szolgáit felhatalmazván, kinek-kinek a maga dolgát megszabván, az ajtónálónak is megparancsolta, hogy vigyázzon. Vigyázzátok azért, mert nem tudjátok, mikor érkezik meg a háznak ura, estei, vagy éjfélkor, vagy kakasszókor, vagy reggel, hogyha hirtelen megérkezik, ne találjon titeket aludva. Kinek-kinek megszabta a maga dolgát? Csak ugye sokszor felmerül a kérdés, főleg fiatalon, hogy hát mi az én dolgom, hol van a helyem, mire hívott el Isten. És amikor én visszagondolok a fiatalkoromra, akkor eszembe jut, hogy tényleg ez a kérdés, a pályaválasztás, az egyik nagy kérdés volt az életemben egy darabig, aztán hála Istennek sikerült belérni a célt. Viszont emlékszem, hogy 15 éves voltam, és kirándultunk éppen, és édesanyámmal erről beszélgettünk, hogy hát akkor hova is tovább, hogyan is tovább. És nagyon megérintett az, hogy anyukámnak az ötlete az volt, hogy menjek el egy Fiatalok Jézusért programra, és hát ott majd megtalálom a helyemet. Nem mondta, hogy ezt csináljam, vagy azt csináljam, vagy ezt ne, vagy azt ne, hanem a misszióban mondta, hogy megtalálom majd a helyemet. És egy szlovák asi konferencián voltunk, amikor ott volt ennek a programnak az egyik korábbi szervezője, és elkezdtünk érdeklődni, hogy hát van-e még helye, lehet-e jutni erre a programra, ami akkor még csak az Egyesült Államokban volt. És annyira belelkesedett ez a hölgy, hogy mondta, hogy persze, akkor azonnal lebeszélünk, csinálunk 3 helyet, akik mentünk, és nem is volt gyakorlatilag már választási lehetőség. Ott találtam magamat 16 évesen egy ilyen missziós programon, és bár 2 évvel ezelőtt már megkeresztelkedtem, de a hitéletemnek egy teljesen új dimenziót adott. Én nem gondoltam volna, hogy lehet 5 percnél tovább imádkozni, vagy nem gondoltam abba bele, hogy fiatalok tudnak evangelizációs előadásokat tartani, és nagyon átformálta tényleg így a szemléletemet is, és vannak ugye az embernek ilyen páratlan helyzetek, ahogy Isten terel, meg vannak döntési helyzetek. Hát az egyik váratlan helyzet az volt, amikor ott voltam, és egy ukrán házas pár biblia munkás, akik már ott dolgoztak előtte, mondták, hogy na gyere, nézd meg, milyen egy biblia óra. És gondoltam, hogy hú, ez egy jó lehetőség, ilyet még nem nagyon próbáltam. Beültem az autóba, becsukták az autót, oda nyomták a tanulmányt, hogy te tartod. Szombatról volt szó, 6 oldalas tanulmány, az ukrán férfi megfelelő vezetési stílusával már kellő stresszbe hozott az út alatt is. Közben próbáltam átlapozni, hogy most miről is van szó. Körülbelül 1-1,5 oldalig jutottam, amikor megérkeztünk az illetőnek a házához. Becsöngettünk, bementünk, és hát teljesen fel volt dagadva a szája, alig tudott beszélni. Én is előző nap húzták ki 6 fogát egyszerre altatásban. És hát ott találtam magamat, hogy Istenem, hova kerültem. Én angolul most tartsak egy bibliórát a szombatról egy hölgynek, aki tele van fájdalomcsillapítóval. Lényeg az, hogy valahogy elkezdődött, és nagyon örülök, hogy a hölgy, akivel mentem, azért ő sokszor átvette a fonalat. Viszont hát nagyon kellemetlenül éreztem magam, vagyis nem éreztem magamat képesnek, de egy nagy áldás volt, hogy a végén, az evangelizáció végén ez a hölgy is egyébként megkeresztelkedett, és nagyon jó volt látni azt, hogy egy pici pont lehettem ebben az eseményben. Aztán, hogyha ezen gondolkoztam, hogy tényleg hol is a helyem, ugye vannak tényleg, amit Isten úgy az ölünkbe potja, nekem ilyen volt például, hogy Afrikába juthattam prédikálni, vagy például a GLO európai koordináció, amire sose számítottam, hogy egy ilyen lehetőséget ad. Viszont fontos az is, hogy legyenek céljaink, amiket tűzünk magasra. És nekem az egyik ilyen cél volt az, amit eldöntöttem olyan 17 évesen, hogy én adventista iskolát szeretnék csinálni, és utána igazániból az egész pályaválasztást ezt határozta meg. Sokan, akik Istentől kapott képességeikkel nagyszerű munkát végezhetnének, nagyon keveset tesznek, meg kevésre vállalkoznak. Ne felejtsd el, hogy magasabb szintet nem érsz el annál, mint amit magad elé tűzöl. Ezért tűzd magasra a célt. Lehet, hogy Isten fog adni nekünk is olyan helyzeteket, amilyen égből pottyant, de fontos az, hogy úgy éljük a napjainkat, hogy ugyanúgy van egy helyünk a Földön is, mint a mennybe is, és csak azt a célt tudjuk elérni, amit kitűzünk magunk elé. És ezt szeretném még feltenni kérdésként, hogy szeretnénk-e hasznosak lenni, szeretnénk-e céllal érni. Ugye az embernek az egyik legbelső vágya, hogy legyen értelme az életének. De az a kérdés, hogy mennyire szeretnénk kicsit hasznosak, nagyon hasznosak. Ki az, aki szeretne végtelenül hasznos lenni? Van egy ígéret, hogy lehet ilyen limit nélküli hasznosságot elérni, és ezt az idézetet érdemes megtanulni. Mit gondoltok, hogy mi a feltétele annak, hogy korlátlanul hasznosak lehessünk?
Korlátlanul átadni az életet.
Igen. Tehát hasznamehetőség korlátlanná válik azoknak, akik az én félretéve helyet készítenek szívükben a Szentlélek munkájának, és teljesen Istennek szentelt életet élnek. Úgyhogy én ezt kívánom mindenkinek, meg én is ezért imádkozom, hogy tényleg tudjon bennünket használni Isten, bármerre is járunk.
Én is köszöntök mindenkit. Mi a helyzet akkor, hogyha keressük a helyünket, és tudjuk azt, hogy Isten megszólított minket, és nem ott lenne a helyünk, ahol éppen vagyunk. Lehet, hogy éppen egy hullámvölgyben vagyunk, és érezzük azt, hogy nekem nem itt lenne a helyem, hanem tényleg vissza kéne térnem Istenhez. Sokszor éreztem így magam, hogy éltem az én keresztény életemet, jártam gyülekezetbe, de mindez csak formaiság volt, és úgy igazán nem volt kapcsolatom Istennel. És találtam egy történetet a Bibliában, amiről szeretném, ha most elmélkednénk egy kicsit. Ez a Sámuel első könyve 7. fejezetének a másodiktól a 12. verse. Tehát 1 Sámuel 7:2-től. Attól a naptól fogva, hogy a láda Kirjat-Jearimba került, sok idő, mégpedig 20 esztendő telt el. És Izrael egész háza sóhajtozott az Úr után. Akkor ezt mondta Sámuel Izrael egész házának. Ha tiszta szívből akartok megtérni az Úrhoz, akkor távolítsátok el magatok közül az idegen isteneket és astartékat. Ragaszkodjatok szívből az Úrhoz, egyedül neki szolgáljatok, akkor majd megment benneteket a filiszteusok kezéből. Akkor eltávolították Izrael fiai a bálokat és az astartékat, és egyedül az Úrnak szolgáltak. Majd ezt mondta Sámuel, gyűjtsétek össze egész Izraelt Micpába, és imádkozni fogok értetek az Úrhoz. Összegyűltek tehát Micpában, vizet merítettek, és kiöntötték az Úr előtt. Böjtöltek azon a napon, és ezt mondták. Vétkeztünk az Úr ellen, Sámuel pedig igazságot szolgáltatott Izrael fiai között Micpában. Amikor azonban meghallották a filiszteusok, hogy Izrael fiai összegyűltek Micpában, fölvonultak a filiszteusok városfejedelmei Izrael ellen. Meghallották ezt Izrael fiai, félelem fogta el őket a filiszteusok miatt, és ezt mondták Izrael fiai Sámuelnek. Kiálts értünk szüntelenül Istenünkhöz, az Úrhoz, hogy szabadítson meg bennünket a filiszteusok kezéből. Sámuel fogott egy szopós bárányt, és feláldozta teljes égő áldozatul az Úrnak. És Sámuel az Úrhoz kiáltott Izraelért, az Úr pedig meghallgatta. Mialatt Sámuel az égő áldozattal foglalatoskodott, előre nyomultak a filiszteusok, hogy megütközzenek Izraellel. Az Úr azonban hatalmas hangon mennydörgött azon a napon a filiszteusok fölött, akik úgy megzavarodtak, hogy vereséget szenvedtek Izraeltől. Ekkor az izraeliek kivonultak Micpából, üldözőbe vették a filiszteusokat, és vágták őket csaknem egészen Bétkárig. Sámuel pedig fogott egy követ, felállított a Micpa és Sén között, és elnevezte Ébenházernek, mert ezt mondta, az Úr segített el bennünket egészen idáig. Mi is történik itt? Ez a történet azután van, hogy a szövetség ládája visszakerült a filiszteusoktól Izrael népéhez. És érdekes módon ezután eltelik 20 év, egy olyan 20 év, ami alatt a nép távol volt Istentől, és mindenféle más isteneket imádtak, és közben mégis valahogy érezték, hogy nem ezt kellene tegyék, mert azt írja az ige, hogy sóhajtoztak az Úr iránt. És ekkor jön Sámuel, Isten profétája, és elmondja nekik, hogy jól van, hogyha szeretnétek az Úrhoz visszatérni, akkor mit is kellene tennetek. Tiszta szívből kell ezeket tenni, távolítsák el maguk közül az idegen isteneket, ragaszkodjanak szívből az Úrhoz, és egyedül neki szolgáljanak. Ezt meghallgatták, és ezeket megtették, és ezután összegyűltek, hogy egy közös bűnbánatot tartsanak, hiszen az egész nép együtt határozta el ezt a dolgot. És amiközben együtt voltak, és hát egy ilyen ünnepség volt, hogy visszatérjenek az Istenhez, a filiszteusok megtudták ezt, és ekkor szerveztek támadást ellenük, mire rettenetesen kétségbe estek az emberek, és Sámuelt kérték, hogy szüntelenül kiáltson az Úrhoz, az folyamatosan kéri az ő szabadítását. Akkor Sámuel áldozatot mutatott be, és imádkozott a népért, és miközben ezt csinálta, már akkor elkezdtek támadni a filiszteusok, és ekkor megjelent Isten az ő hatalmasságában, az ő nagy erejében, és a filiszteusokat megzavart, és le tudták őket győzni. És elég csúfos vereséget szenvedtek az izraeliektől, és mindezek után, hogy ilyen nagyszerű győzelmet arattak, és hogy visszatértek az Úrhoz, Sámuel egy emlékkövet állított fel. Milyen tanulságokat vontam le ebből, elsősorban magamnak. Az első dolog az, hogy láthatjuk, hogy az Izrael népe életében nem ez volt az első eset, amikor eltávolodtak Istentől, hanem már nagyon sok ilyen megelőzte ezt az eseményt. És láthatjuk, hogy Istennek nem számított ez, hogy már hányszor távolodtak el tőle, és rettenetesen fájhatott neki, hogy hűtlenek voltak hozzá, és más isteneket imádtak. Az ő helyébe szobrokat, meg mindenféle képeket állítottak. Úgyhogy fontos, hogy Istenhez bármikor jöhetünk. Akárhányszor eltérünk tőle, nem kell előtte szégyeljük magunkat, hanem mehetünk hozzá, akármilyen koszosnak érezzük magunkat. Isten vár ránk. Mit kér tőlünk Isten, hogyha szeretnénk hozzá visszatérni? Őszinte imádatot és az idegen istenek kukázását. Az őszinte imádat az vajon mit is jelent? Ha magamra gondolok, én jártam gyülekezetbe, de én nagyon felületes volt a kapcsolatom Istennel, és szinte csak szokásból végeztem a dolgokat, amiket esetleg mások láttak rajtam. Fontos, hogy ez belülről jön, és úgy igazán a saját szívemből ragaszkodjak Istenhez. És ugye fontos, hogy az idegen isteneket távolítsam el, amit addig imádtam. Mik lehetnek idegen istenek az én életemben, amiket esetleg el kéne távolítanom? Hát a gondolkozhatunk rajta, minden olyan dolog lehet, amit előrébb helyezek Istennél, ami fontosabb lehet számomra Istennél. Mi az, aminek jobban örülsz, mint az Istennel töltött időnek? ezen elgondolkozhatunk, és kereshetünk ebbe választ magunknak. Sokáig úgy voltam, hogy minden nap éreztem, hogy vissza kéne térjek Istenhez, és minden este imádkoztam, hogy Uram, most nem volt rád időm, de majd másnap szánok rád időt. És ez nagyon sok ideig így telt. És igazából Isten helyett minden mással foglalkoztam. A feladataimmal, a szórakozással, és ezek Istent háttérbe szorították, és ezek voltak az én idegen isteneim. És aztán gyönyörű módon Isten elvezetett arra, hogy reggelente Bibliát olvassak, és megtaláltam ezen keresztül Istent, személyes kapcsolatot találtam vele. Amikor azt tesszük, hogy vissza akarunk térni Istenhez, és már a megfelelő úton vagyunk, mindezek mellett az ellenség figyel minket. Eddig nyugodtan ült, karba tett kézzel, hátradőlve, hogy mi rossz úton haladunk, minden rendben lesz velünk, de amint látja, hogy valamit tenni akarunk azért, hogy visszatérjünk Istenhez, már is munkába kezd, hiszen nem akar minket elveszíteni. Ugyanúgy, ahogy a filiszteusok látták, hogy Izrael népe most összegyűlt, és Istenhez akar fordulni, ők ismerték, hogy Izrael ellen nem kell félniük, őket le tudják győzni. De ismerték Izrael Istenét is, hiszen előtte a szövetség ládája még náluk volt, megismerték Isten hatalmát. Hihetetlen csapásokat mért Isten a filiszteusokra, és tudták, hogy Isten ellen nem tudnak győzni. Úgyhogy esetleg gondolták azt is, hogy mielőtt még Izrael visszatér Istenhez, gyorsan valahogy legyőzik őket. És ugyanígy lehet a mi életünkben is, amikor Sátán látja, hogy mi próbálunk visszatérni Istenhez, akkor támad a legerősebben, hiszen tudja, hogy még ez az utolsó esélye. Úgyhogy a történetben láthatjuk, hogy fontos ilyenkor ugyanúgy kitartanunk, erősen imádkozni, folyamatosan, szüntelenül, és Isten szabadítása érkezni fog. Sámuel áldozatot mutatott be, és imádkozott szüntelen, és az Úr ekkor jelent meg, és megszabadította őket. És ezek után, miután megtörtént a győzelem, és visszatértek Istenhez, Sámuel állított egy emlékkövet. Ez nekünk is fontos lehet, hogy emlékezzünk az ilyen győzelmekre az életünkben, hiszen bármikor megeshet, hogy jöhet egy rosszabb nap, vagy egy rosszabb időszak, és ha vezetünk valamilyen naplót, vagy valamilyen módon tudunk emlékezni ezekre az alkalmakra, az nekünk is hatalmas erőt jelenthet. És mi az az áldozat, amit mi be tudunk mutatni Istennek, amikor ilyen helyzetben vagyunk? Az 51. Zsoltár 19. versét szeretném olvasni, így a végén. Isten előtt a töredelmes lélek a kedves áldozat. A töredelmes és megtört szívet nem veted meg, Istenem.
Amen. Én táli életútján keresztül szeretnék beszélni a célokról, a nehézségekről, az életutakról. Ki az, aki tudja, hogy ki volt Tári? Jó. Ábrahámnak volt az édesapja. És már Tári elindult Kánaánba. Nem Ábrahám volt az első, aki elindult Kánaánba. Úgyhogy olvassuk is el ezt a részt, ez egy nagyon rövid szakasz. 1 Mózes 11. Mózes első könyve 11. fejezet, 27. verstől a 32-esig. Olvasom. Ez Tári nemzetsége. Tári nemzette Abrámot, Náhort és Háránt. Hárán nemzette Lótot. Hárán meghalt még apja életében a szülőföldjén, Ur-Kazdimban. Ábrám és Náhor megházasodtak, Ábrám feleségének Száraj volt a neve, Náhor feleségének pedig Milká volt a neve, ő Háránnak, Milkán apjának a Jiszká, apjának volt a lánya. Száraj azonban meddő volt, nem volt gyermeke. Tári fogta fiát, Ábrámot és Lótot, fiának Háránnak a fiát, és menyét Szárajt, fiának Ábrámnak a feleségét, és elindult velük Ur-Kazdimból, hogy Kánaán földjére menjen. Eljutottak Háránig, és ott letelepedtek. Tári 250 éves volt, amikor meghalt Háránban. Táré, miután meghalt a fia, gyászolt, utána mégis elhatározta, hogy elmegy Kánaánba. Megfogta a halott fiának a gyermekét, az unokáját, megfogta azt a fiát, akinek a felesége meddő volt, akiknek nem volt reményük arra, hogy nagy családjuk és nemzetségük lesz, és ezzel a három defektes személlyel elindult, hogy elmegy Kánaánba. Ő maga is defektes volt, ugyebár eléggé megviselte a halál is nyilvánvalóan. De mégis ott volt benne az a remény, hogy fogja magát és elmegy Kánaánba. Elmegy oda, ahol öröm van, tejjel és mézzel folyó föld, és megnyugodhatnak. Összecsomagoltak, elindultak, és aztán, ahogy mentek Kánaán felé, találkozott egy olyan városról, amit a fiáról neveztek el, a meghalt fiáról neveztek el, és ott maradt, és utána az egész életét ott élte le, és ott halt meg. Rendkívül tanúságos ez, hogyha megnézzük a mi életünket is, mennyiszer előfordul az, hogy felkelünk, felkerekedünk, és megyünk, van egy célunk, van egy Kánaán, az öröm, vagy mi lehet még ez a cél itt a Földön? Talán célunk lehet az még, hogy Istennel közösségben legyünk, hogy ő ilyen bennünk. És aztán elindulunk az úton, és jön valami, ami a fájdalmunkra emlékeztet bennünket, ami lehúz és megvisel. És Háránnal az történt, hogy ebben benne is maradt, és nem ment tovább. A mi életünk ugyanilyen út Ur-Kasdímból Kánaánba. Jöhet Hárán, jöhetnek ugyanúgy gondok, de nagyon fontos az, hogy ne engedjük, hogy ezek lekössenek bennünket, hanem tovább menjünk. És nem csak az egész életünket tekintve egy út Ur-Kasdímból Kánaánba, hanem minden napunk egy ilyen út. Az, hogy felkelünk, az, hogy elindulunk, és aztán jöhet egy kellemetlen mondat, egy kellemetlen tekintet, ami lehúzhat bennünket. De tovább kell menni, fel kell állni, és tovább kell menni. És ebben az egészben az a jó, hogy nem mi vagyunk az, akiből az erő jön. Nem mi vagyunk azok, akik felállunk. Mert van olyan, amikor Háránba érkezünk, elérkezünk egy fájdalomhoz, és nem tudunk megszólalni se, megmozdulni se. De olyankor Isten az, aki ott van, és felemel. Ő az, aki ismeri a szívünket, tudja, hogy mi a vágyunk, annak ellenére azt is tudja, hogy mi ehhez semmik vagyunk, és gyengék vagyunk felállni, és ő az, aki erőt ad. Ha kiáltunk hozzá, és megszólítjuk, ő az, aki felemel, és kihoz ebből. És erről szól az a történet is, amit Gergő mondott, erről szól, amiről Lencs is beszélt, hogy Isten az, aki vezet és felemel. És a Biblia tele van rendkívül sok ilyen történettel. És én is megtapasztaltam ugyanezt, ezért bizton állíthatom, hogy Isten az, aki felemel és kiragad. Volt olyan, hogy annyira mélyen volt a lelki életem is, mintha Budapesten egy parkban éjszaka feküdtem volna a föld közepén, úgyhogy nem tudok megmozdulni, és a slag pedig ott van, és vízre van szükségem. De Isten volt az, aki felemelt, és egy gyülekezetbe, egy otthonba vezetett el. És nem csak lelkileg voltam ekkor így, hanem fizikailag is volt, hogy ott feküdtem a parkban, nem tudtam megmozdulni, vízre volt szükségem, azt se tudtam, hogy fel tudok-e kelni. Teljesen távol voltam Istentől is, de ő az, aki ismeri és tudja, hogy mi van a szívünk mélyén. És arra vár, hogy megszólítsuk, és hogyha beszélünk hozzá, megkérjük, hogy segítsen, akkor ő lesz az, aki felemel és elvezet és magához vonz, mert ez az ő vágya is. Úgyhogy arra szeretnélek benneteket bíztatni, hogyha bármikor ilyen helyzetbe kerültök, Háránba kerültök, a fájdalomba, ami lehúz, akkor adjátok fel a dolgot. Adjátok fel Isten kezébe.
János evangélium a 5. fejezetéből olvasom az igét. Ezek után ünnepük volt a zsidóknak, és felment Jézus Jeruzsálembe. Jeruzsálemben a Jukapunál van egy medence, amelyet héberül Betesdának neveznek. Ennek 5 oszlopcsarnoka van. A betegek, vakok, sánták, sorvadásosok tömege feküdt ezekben, és várták a víz megmozdulását. Mert az Úr angyala időnként leszállt a medencére, és felkavarta a vizet. Aki elsőként lépett a medencébe a víz felkavarása után, egészséges lett, bármilyen betegségben is szenvedett. Volt ott egy ember, aki 38 éve szenvedett betegségében. Amikor látta Jézus, hogy ott fekszik, és megtudta, hogy már milyen hosszú ideje, megkérdezte tőle: akarsz-e meggyógyulni? A beteg így válaszolt neki: Uram, nincs emberem, hogy amint felkavarodik a víz, beemeljen a medencébe. Amíg én megyek, más lép be előttem. Jézus azt mondta neki: kelj fel, vedd az ágyadat, és járj. És azonnal egészséges lett ez az ember, felvette az ágyát, és járt. Aznap pedig szombat volt. Amikor olvastam ezt a történetet, és úgy igazán belegondoltam, akkor az jutott eszembe, hogy ez illeszkedne a mai nap témájához, az életutakhoz. Ott van ez az ember a Betesda tó mellett, ott fekszik, úgy elképzelhetjük ezeket az oszlopcsarnokokat, vagy kis tákolmányokat, amiket a betegek hozzátartozói, meg a betegek úgy összeeszkábáltak, mert elég sokat kellett várni ott a víz felkavarodására. És akkor ott van ez az ember, aki már 38 éve ott fekszik. El tudjuk képzelni a helyzetét, hogy 38 éve fekszek, vagy bánszolgok valamilyen betegségben, keresem a megoldásokat, és nincs semmi. Valószínűleg felkereste az akkori kor orvosait, és felkereste a lelki orvosokat is, a papokat, a farizeusokat. És mi volt az ő válaszuk? Hát az volt a válaszuk, hogy gyógyíthatatlan vagy. Gyógyíthatatlan vagy testileg is, és gyógyíthatatlan vagy lelkileg is. Azért kerültél ilyen állapotba, mert már az Isten is lemondott rólad, és ez az ő átka, hogy ilyen állapotba vagy. Ő mégsem adta fel a reményt, mert ott feküdt a tó partján. Még mindig szeretett volna meggyógyulni. És mi történik? Jön Jézus, az üdvözítő, ott jár szombaton a gyógyító mester az emberek között. Nem szeretett volna gyógyítani éppen akkor, hogy ne vívja ki a zsidók ellenszenvét, hogy végezhesse tovább a szolgálatát, azonban meglátja ezt a 38 éve beteg embert, és nem tud mellette elmenni. Azt mondja, hogy inkább vállalom az összetűzéseket a törvényeskedő farizeusokkal, de meg kell, hogy gyógyítsam ezt az embert, mert látom a szükségét. És mi történik? Oda hajol lefelé az ember felé, és megkérdezi tőle, hogy akarsz-e meggyógyulni. Az ember egy természetes emberi választ ad. Azt mondja, hogy nincs emberem, aki bevigyen a vízbe. Talán felcsillant benne a reménysugár, hogy na majd ez a valaki, aki idehajolt felé, majd ő bevisz a vízbe, de aztán eszébe jutott ez a sok próbálkozás. Talán még évtizedekkel azelőtt volt annyi ereje, hogy felvegye a versenyt a többi beteggel, hogy a vízbe induljanak, de mostanra elfáradt. És azt mondja, hogy nincs emberem, aki oda vigyen a vízbe. De azután Jézus valami más tesz. Nem azt mondja, hogy odaviszlek a vízhez, hanem azt mondja neki, hogy vedd az ágyadat, és járj. És valami lehetett Jézusnak az arckifejezésében, a szemében, a hangjában, a személyiségében, az egész a hanghordozásában, ahogy ami sugárzott belőle, mert ez az ember nem ismerte Jézust, hogyha tovább olvassuk a történetet, akkor látszik az, hogy nem ismerte őt, mert ismét találkozni kellett neki vele, hogy ki is volt az, aki meggyógyította. És mégis hisz neki, érzi azt, hogy ebben a gyógyítóban erő van, engedelmeskednem kellene ennek az embernek, és mit tesz? Megragadja hitével Krisztus szavait, szó nélkül engedelmeskedik, és minden tagja engedett az ő akaratának. Azonnal cselekedni próbált, és Isten erőt is adott neki. Azt hiszem, megjelenik a hitáltali megigazítás is ebben a történetben, olyan csodálatos kombinációban, mert ez az ember elkezd hinni abban, amit Jézus mond neki, hogy kelj fel, vedd az ágyadat, és járj, és gyakorolja is. Mi kell ahhoz, hogy változás történjen az életünkbe? Hogyha az életútra gondolok, akkor hogyha el akarjuk érni azt a célt, amit az Isten ad nekünk, az Isten országát, illetve ha már szeretnénk itt a Földön egy jobb életet élni, egy teljesebb életet élni, akkor változásra van szükség az életünkbe. Az előttem szólók is ezt említették. Milyen lépéseket tanulhatunk meg ebből a történetből ehhez? Hát először is fel kell ismerjük azt, hogy milyen a mi valós helyzetünk. Nehéz beismerni azt, hogy beteg vagyok, nem? Az orvostudományban is, hogyha valaki beteg lesz, de nem ismeri el azt, hogy beteg, az, hogy orvosra van szüksége, hogy el kell menjen megvizsgáltatnia magát, hogy aztán valamilyen megfelelő kezelést tudjon kapni, vagy alkalmazni saját maga, akkor nincs reménye a gyógyulásra. És valahogy ez a helyzet a bűnnel is, nehéz elismerjük azt, hogy bűnösök vagyunk, nehéz elismerjük azt, hogy betegek vagyunk. Még hogyha már ha régóta Istennel járunk is, lehetnek olyan szokásaink, vagy tetteink, vagy olyan problémáink, amiről nehéz elismerjük még saját magunknak is azt, hogy igen, ezzel szenvedek, és ezt az Isten elé kellene letegyem. Sokáig zavart engem ez a gondolat, amit a történet második felébe olvashatunk, hogy Jézus is ezt mondja neki, hogy a 14. versben, íme meggyógyultál, többé ne vétkezz, hogy valami rosszabb ne történjen veled. Miért erősíti meg Jézus ezt ebben az emberben, hogy igen, a te vétkeid miatt leszel beteg? És olyan törvényeskedőnek éreztem ezt a gondolatot, de azután jobban belegondoltam, és rá kellett döbbennek, hogy igen, a bűn az beteggé tesz. Hogyha szándékosan elszakadok Istentől, az beteggé fog tenni. És az orvostudomány is egyre inkább felismeri ezt, a pszichoszomatikus megbetegedések egyre nagyobb hangsúlyt kapnak. Milyen sokan szenvednek attól körülöttünk is emberek, nem? Hogy tettek valamit, és aztán nem bírnak szabadulni a lelkiismeret terhétől, és csak örlődnek, nem tudnak megbocsátani valakinek, vagy valaki nem bocsátott meg nekik, és örlődnek, megbetegednek, és aztán ez testi betegségekhez is vezetnek. Tehát fel kell ismerjük a valós állapotunkat. Hogyha változást szeretnénk az életünkbe, akkor ez mindenképp az első fontos lépés, amit meg kell tegyünk. Utána el kell döntsük azt, hogy meg akarunk-e gyógyulni. Jézus nem erőszakolta rá a gyógyítást erre az emberre. Megkérdezte tőle, hogy akarsz-e gyógyulni. És ez az ember az emberi megoldásra válaszolt. Uram, nincs emberem, hogy oda vigyen valaki a vízhez. Mert ő emberileg csak ezt látta. Mi is sokszor próbáljuk akár Istenre is a saját emberi megoldásunkat ráerőltetni, és sokat imádkozunk, és kérjük Istentől, hogy tedd meg ezt, miért nem teszed meg ezt értem, vagy nekem, vagy miért nem segítesz meg ebben, de ő közben valami egészen mást, valami sokkal jobbat készített. És hogyha még kilátástalannak is tűnik egy helyzet, ami számunkra, ismernünk kell azt, hogy Istennek bizony 100 útja van ott, ahol mi egyet sem látunk. Ha eldöntöttük azt, hogy meg szeretnénk gyógyulni, akkor itt az idő, hogy erősítsük a hitünket. Mert ez az ember is ezt tette. Eldöntötte, hogy meg akar gyógyulni, és hallgatott erre az idegenre, aki azt mondja neki, hogy kelj fel, vedd az ágyadat, és járj. Ennek az embernek a hite belekapaszkodott Jézus szavába. És hogyan tudjuk erősíteni a mi hitünket? Hogyha a római levélhez lapozunk, a 10. vers 10. fejezet 17. verse azt mondja. A hit tehát hallásból van, a hallás pedig a Krisztus beszéde által. Hogyha szeretném erősíteni a hitemet, akkor hallgatnom kell. De hogyan tudok hallgatni? Én is küzdöttem ezzel sokat az életemben. Felismertem azt, hogy emberileg nézve is rossz helyzetben vagyok. Például küzdöttem olyannal, hogy ahelyett, hogy tanultam volna, és a feladatomat végeztem volna, halogattam a teendőimet, és inkább filmeket néztem naphosszat, És amikor már nagyon elkeseredtem ebbe, és rájöttem, hogy ez egy borzasztó pótcselekvés, és jól lenne ettől megszabadulni, akkor imádkoztam, hogy Uram, szabadíts meg, és én hiszem, és miért nem segítesz meg így? De nem repült a sült galamba számba. Attól, hogy még én azt mondtam az Istennek, hogy van hitem, és miért nem szabadítasz meg, nem nagyon történt változás az életembe. És aztán még elkeseredettebben, amikor már végre sírva imádkoztam, hogy Uram, miért nem történik semmi, miért nem adsz nekem olyan hitet, aminek tényleg ereje van, hogy történjen már valami, akkor kaptam a kiózanító választ. Szinte szó szerint hallottam, ahogyan azt mondja, hogy azért, mert nem olvasod a Bibliát. Hogyha szeretnénk erősíteni a hitünket, akkor jó, hogyha megfogadjuk Pálnak a tanácsát. A hit tehát hallásból van. A hallás pedig a Krisztus beszéde által. Hogy tudom a Krisztus beszédében a Krisztus beszédét hallgatni? Hát, hogyha olvasom az ő igéjét. Hogyha elmélyülök a Bibliában. Egy csodálatos eszközt adott nekünk az ő igéje által. És ezt kellett megtapasztaljam én is, és ez vezetett el a szabaduláshoz. Amikor a kínlódásom közepette a Bibliát olvastam 5 percenként, akár amikor jött a kísértés, és azt mondta az ördög, hogy csinálj inkább mást, ez olyan haszontalan dolog, úgyse fog sikerülni, amit elkezdtél, akkor elolvastam egy Zsoltárt, és elment ez a gondolat, és az Isten így adta meg az ő szabadításának az erejét is, így erősítette az én hitemet. Hogyha visszamegyünk a történethez, mit tesz ez az ember? És ez is nagyon tanúságos volt az én számomra, és ezt is megtapasztaltam az életembe. Cselekedett. Pedig ez egy olyan nehéz témakör, nem? A cselekvés. Talán kicsit félünk is ettől. Azt gondoljuk, hogy ha elkezdünk csinálni valamit, vagy cselekedni, vagy megtenni valamit, akkor nem követjük a hit általi megigazítást, akkor nem leszünk jó protestánsok, mert akkor majd a cselekedeteink által akarunk az Isten országába jutni. Pedig, hogyha a hitünket, ami cselekedetünk követi, abban nincs semmi rossz. Ez is a sátánnak az egyik csapdája, azt hiszem. Hiszek valamiben, azt gondolom, hogy majd az Isten megteszi helyettem, de én nem cselekszek. Imádkozok valamiért, ott állok az ajtó előtt, az Isten küld valakit, kopogtatnak, de én nem nyitom ki az ajtót, mert azt mondom, hogy Istenem, miért nem teremted ide mellém azt a körülményt, vagy valakit, amiért imádkozom. Közben az Isten már elküldte, és ott kopogtat az ajtón, csak cselekednem kellene kinyitni az ajtót. Vagy előfordulhat, hogy azt gondoljuk, hogy én hiszek, Uram, és hiszem azt, hogy megbocsátod a bűneimet, és ez egy csodálatos dolog, és elég neked az én kegyelmem, viszont nekem sajnos nincs erőm arra, hogy megtartsam a te törvényedet. Úgyhogy bocsáss meg, hogy folyamatosan vétkezek, és ezt teszem, én hiszem, hogy te megbocsátasz, sajnálom, hogy nincs erőm, hogy megtartsam a te törvényedet. Ez előfordult velem is. Azt hittem, hogy hiszek, és imádkoztam azért, hogy Isten adjon valami csodát, valami természetfeletti jelet, hogy bizonyítsa be, hogy majd meg fogja tenni azt, amiért imádkozok, és akkor majd én is megteszem az én részemet. És így visszagondolva, ez borzasztóan nevetséges volt. Mert hogyha megnézzük ezt a történetet, akkor ennek az embernek sem adta Isten, ennek a 38 éve beteg embernek sem adta Jézus semmilyen természetfeletti jelét, hogy meg fogja gyógyítani. Nem gyógyított meg senkit mellette, hogy lássa, hogy igen, ő a gyógyító, és ha engedelmeskedek neki, és felállok, akkor meg fogok gyógyulni, és akkor egészséges leszek. És ha már 38 éve fekszel, akkor elernyedtek az izmait, miért éreznéd azt, hogy most már egészséges vagyok, és fel tudok állni? szüksége van a döntésedre, hogy gyakorold azt, amit hitben kérsz, hogy megteszed és felállsz. Veszed az ágyadat, és jársz. Hogyha megnézzük Józsué könyvében a 3. fejezet 15. versét, abban is ezt a példát látjuk, amire egyre inkább rádöbbenek a hitéletembe. Sokszor imádkozok valamiért, és várom az Istennek a természet feletti jelét azért, hogy utána majd megtegyem én is az én részemet. De Józsué 3.15-ben mi történik? Izrael népe odaérkezik a Jordánhoz, és az Isten azt mondja nekik, hogy keljetek át, arra van az út. Majd én szétválasztom a Jordánt. De állhattak volna ott naphosszat a folyópartján, és nem történik semmi, mert mi történik? 15. vers. A ládát vívők megérkeztek a Jordánhoz, és a ládát vívő papok lába a folyó színén belemerült a vízbe. A Jordán medre pedig az aratás idején mindvégig egészen tele volt. Tehát a papoknak bele kellett lépni a vízbe, és vízes lett a lábuk. Viszont a 16. verstől jön a csoda. Egyszerre csak megállt a fölülről lefelé folyó víz, gátként feltornyosult egy nagy szakaszon, Ádámnál, annál a városnál, amely Karetán mellett volt. Tehát a papoknak bele kellett lépni a vízbe, ahhoz, hogy az Isten megtegye a természet felettit, amiben hittek, és szétválassza a folyót, hogy bele tudjanak menni. Úgyhogy ez is egy fontos tanúság az én számomra, hogy ha hiszek valamiben, és kérem az Istentől, és az egyezik az Isten akaratával, akkor ne várjam utána a természet feletti jelet, hogy igen, ezt tegyem meg, hanem induljak el, tegyem is, és az Isten is tenni fogja az ő részét. Fontos tehát, hogy cselekedjünk, és utána Krisztus is cselekedni fog mi bennünk. Ellen White ezt írja a Nagyorvos lábnyomán című könyvben. Lelkünk megbénult, önerőből mi sem tudunk jobban szent életet élni, mint ahogyan a tehetetlen ember sem tudott járni. Ti csüggedő, küszködő emberek, tekintsetek fel! A megváltó, a vére által megvásárolt emberek fölé hajolva kimondhatatlan szeretettel és szánalommal mondja. Akarsz-e meggyógyulni? Neked is mondja, hogy kelj fel gyógyultan és békés szívvel. Ne várj addig, amíg gyógyultnak nem érzed magad. Higgy a megváltó szavában, akart, amit Krisztus akar. Akart szolgálni őt. És miközben igéjének szavai szerint cselekszel, erőt kapsz. Hogyha visszamegyünk ehhez a mondathoz, milyen fontos. Ne várd azt, hogy gyógyultnak érzed magad. Miközben imádkozol bűnbocsánatért, ne várd azt, hogy ezt érezni fogod, vagy kérsz valamit az Istentől, ne várd azt, hogy a bizonyosságát érzed, hogy igen, most már ezt biztosan megkapom, hanem úgy hagyd abba az imát, hogy bízol benne, hogy igen, meg lesz, és elindulsz előre. Tehát hogyan tudjuk növelni a mi hitünket? Az Isten igéjének a tanulmányozásával, és azzal, hogyha napi kapcsolatot ápolunk vele és imádkozunk. Saját tapasztalatként még szeretném megosztani azt, hogy hogyan is segített nekem Isten abban, hogy a misszió munkába elinduljak. Korábban nem tudtam volna elképzelni azt, hogy postaládákba például glófüzeteket rakunk be egész településeket bejárva, vagy erről beszélgetünk emberekkel, vagy becsengetünk valahova, de olyan csodálatosan vezetett, egyrészt elküldött a fiatalokkal Jézusért táborba, ahol ezt gyakorolhattam, utána az Édenveli missziós iskolába, ahol sokszor ez volt a délutáni program, és így készítette arra, hogy tudjak segíteni Enikőnek akár a GLO missziónak a vezetésében. És azt is érdekes volt látni, hogy ennek a GLO-nak a nemzetközi vezetője többször megkeresett minket. Amikor először beszélgettem vele, akkor ezután nem történt semmi. Mondtuk, hogy igen, ez egy érdekes dolog, jó lenne elkezdeni Magyarországon is, de ennyibe maradt a dolog, mert nem tudtuk, hogy csináljuk, vagy mit kellene tenni, és el is felejtkeztünk az egészről, amikor hazajöttünk. Utána egy évre rá találkoztunk vele az európai GYC-n is, és akkor már kezdtek úgy összeállni a dolgok. Több tapasztalatunk is volt ebben, nekem is nagyobb hajlandóságom volt erre. És utána pedig felkérték Enikőt, hogy legyen ennek az európai szolgálatnak a koordinátora, és így összeálltak a dolgok, hogy itt Magyarországon is elindulhasson ez a szolgálat, és tudjuk ezt végezni. De tudjátok, mi az igazság? Amikor megszervezünk egy ilyen GLUE missziós utat, hogy bejárjunk egy települést, és valami jó hírt vigyünk minden házhoz, amikor kiszárunk az autóból, szétosztjuk a csapatokat, és elindulunk, akkor még mind a mai napig nehezemre esik elindulni. Mert azt érzem, hogy hát, fáradt vagyok, most nem igazán van ezt kedvem csinálni. Mi van, hogyha visszautasítanak? Mi van, hogyha ez lesz, vagy az lesz? Az ellenség mindig fog találni valamilyen kis részt rajtunk, hogy megpróbáljon elkeseríteni. De hogyha visszagondolunk a múlt tapasztalataira, amit az előttem szólók is mondtak, hogyha jó, hogyha ezeket feljegyezzük, akkor ezek bátorításul fognak szolgálni. És amikor már elindulsz, és a kezdeti nehézségeken túllendülsz, akkor utána egyrészt sokkal könnyebben fognak menni ezek a dolgok, másrészt Isten olyan tapasztalatokat fog adni, amelyeket soha nem felejtesz el. És a végére egy ilyen bátorító tapasztalatot szeretnék elmondani, ha bár nem az enyém, de azt hiszem mi is megtapasztalhatjuk ezt. Amerikában egy ilyen GLUE missziós útra mesélték el azt, két fiatal ember, hogy találkoztak egy hölgyel. Egy utcában mentek, két oldalt, egy-egy fiatal srác, és az egyikük becsengetett az egyik házhoz, és egy hölgy nyitott ajtót, és nagy örömmel fogadta, és azt érdeklődött, hogy mi az, amit felkínál, és érdekelték volna más témák is ezekből a GLUE füzetekből, amikor rájött ez a srác, hogy hát a másik fajta GLUE füzete elfogyott, illetve a túloldalinak fogyott el, úgyhogy oda jött hozzá, hogy adjon neki, mert az ő másiknak a táskájában több volt. És amikor ez a hölgy így meglátta ezt a másik srácot, hogy oda jön hozzájuk, akkor így megállította őket, és azt mondta, hogy most a hideg futkos a hátamon. De miért? És utána elmondta azt, hogy nemrég látott egy álmot, és kettejüket látta. Azt mondta, hogy két fiatal lelkész látott, és utána kiderült az is, hogy teológus hallgatók voltak ezek a fiatalok. Két fiatal lelkész látott, és azt mondta neki egy hang, hogy hamarosan el fognak ők jönni hozzád, és elhozzák a kérdéseidre a válaszokat, úgyhogy fogadd őket szeretettel. Szeretnétek ilyen tapasztalatokat, amikor találkoztok olyan emberekkel, akiket akár Isten már álmukban bemutatott előre? Azt hiszem, csodálatos élmény megtapasztalni az ilyet. Viszont ehhez az szükséges, hogy ne ilyen mi van, ha teológiában éljünk. Ne úgy éljünk, hogy azt mondjuk, hogy mi van, ha van Isten, elmegyek gyülekezetbe szombaton, tagja vagyok egy egyháznak, megteszem a kötelességemet, de hétköznap élem az életemet Isten nélkül, csodák nélkül, szombaton meghallgatom a prédikációt, aztán hazamegyek. Én belefáradtam a mi van, ha teológiába. Sokkal izgalmasabb az, hogyha hétköznap is Istennel járok. Egyrészt azért, mert csodálatosan segített megszabadulni a gátló tényezőimtől, amiket elmondtam, és hogyha tovább szeretnétek növelni a hiteteket, akkor ezt úgy lehet, hogyha megosztjuk azt, amiben hiszünk. Hát én kívánom azt, hogy ez legyen valóság a ti életetekben is. Amen. Hajtsuk meg a fejünket imádsághoz. Mindenható Istenünk, köszönjük azt, hogy együtt lehetünk ezen a szombaton így közösségben, és egymás tapasztalatai által is erősíted a mi hitünket. Köszönjük azt, hogy láthatjuk, hogy hogyan vezetsz a mi életutunkon, és köszönjük azt, hogy ha egy hullámvölgynek is a mélyén vagyunk, te akkor is szeretettel visszafogadsz minket, és vársz, és azt szeretnéd, hogyha ha te tudnál megszabadítani minket a mi nehézségeinktől, a mi korlátainktól, a mi bűneinktől. Kérünk, Urunk, segíts bennünket, hogy tudjunk hittel válaszolni a te kérésedre, és tudjunk felkelni és járni. Kérlek, légy velünk a szombat további részében is, add meg a mi közösségünket, hogy a te dicsőségedre lehessen minden, amit teszünk, gondolunk. Fegyelmedért, ámen. Azt mondta neki, kelj fel, vedd az ágyadat és járj. És azonnal egészséges lett ez az ember. Felvette az ágyát és járt. Amen.